1974. december 15-e, vasárnap délelőtt.
Mostani ige hirdetésem igéje Ézsaiás próféta könyvében olvasható a 63. fejezetben. A 15. és következő verseket olvasom a fejezet végéig. Tekints alá az égből, és nézd le szentséged és dicsőséged hajlékából. Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magukat én tőlem. Hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, vagy a mi atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva. Miért engedtél eltévejedni minket útaidról, ó Uram? Miért keményítetted meg szívünket, hogy ne féljünk téged? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért. Kevés ideig bírt a szentségednek népe földét. Ellenségeink megtapották szent helyedet. Olyanok lettünk, mint akiken elejétől fogva nem uralkodtál, akik felett nem neveztetett neved. Kedves testvéreim, évszázadokon át készítgette Isten Jézus Krisztus eljövetelét, és mégis megütköztek benne, és elutasították őt maguktól az emberek, amikor megjelent a világban. János evangéliumában a megrendítő tömörséggel így olvassuk ezt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Évszázadokon át készítette Isten az ő eljövetelét, és amikor eljött, nem fogadták be őt, az övéi. A keresztjének egyik jellegzetes bűne az, hogy ezt a tragédiát egyszerűen odavarják a zsidók nyakába, és önigazultan elkülönítik magukat a zsidóktól, mondván, hogy ezek az engedetlen, haszontalan zsidók, ezek a drága messiást visszautasították. Hálát adok neked, Istenem, hogy én nem vagyok olyan, mint a zsidók. Én elfogadtam a messiást, enyém a messiás. Testvére, ki kell gyógyulni ebből a szemléletből, mert aki így nézi az üdvtörténelmet, az semmit nem értett meg belőle. Se a zsidók történetét, se a saját történetét, és ez még nagyobb baj. A zsidók valóban kiválasztott nép, ami hitünk szerint. És Isten hűséges maradt a választásához, és az idők végéig hűséges marad. De a zsidók kiválasztása nem azt jelenti, hogy csak ők és senki más, mint ahogy ők maguk sokszor félreértették a saját kiválasztásukat, hanem olyan példázatos értelme van ennek a kiválasztásnak. Először ő rajtuk játszódik le valami, ami aztán a többieken is. Először nekik mutat valamit Isten, velük játszik le egy drámát, amit aztán a többiekkel is. Példázatos értelme van a zsidók kiválasztásának, és ha összegezni akarjuk, ez a két tétel van ebben a példázatos drámában. Milyen hűséges Isten azokhoz is, akik nem érdemlik meg, akik hűtelenek ő hozzá. A másik tétel pedig ez, hogy milyen hűtelenek azok, akikhez Isten hűséges a szeretetével, gondviselésével. Ez a zsidó kiválasztásnak a története, és jaj, ha azt mondjuk, hogy ők, és én nem ilyen vagyok. Testvér, a mi történetünk van a zsidók történetében. Folytatódik a zsidó nép történelme a hívő népben, mindenkor az Isten hűséges a méltatlanokhoz, és méltatlanok azok, akiket Isten a maga közelébe eresztett és megáldott. Ez tehát a zsidó népnek a kiválasztási ügye, és az egész messiás kérdést ilyen szemléletben gondoljuk át most még egyszer, testvéreim, és így készülődjünk karácsonyra, az isteni gyermek születésnapjának a megünneplésére. A mögötte volt évszázadokat gondoljuk most át, hogy is volt az a messiás várás, hogyan is botlottak meg ütköztek meg a zsidók benne, és hogyan folytatódott ez a történet aztán az egyház történelmében. Mert ahogyan a magunk történelmét értelmezzük, abban derül ki, hogy tanultunk-e valamit a zsidó nép történelméből. Testvérek, amikor a messiási évszázadokat, a messiásra készítő évszázadokat átgondoltam, két ige állt elém, és szeretném ennek a két igének a fényében értelmezni azokat a régi évszázadokat. Az egyik ige itt van Ézsaiás könyvében, egy kicsit odébb, az 55. fejezetben, jól ismert ige, de most ebben az összefüggésben gondoljuk meg. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mi gondolunk valamit, Isten egészen mást gondol, és ezek a gondolatok ütköznek. Itt van a messiás váradalmaknak az egyik tragikus eleme. A másik pedig a második korintusi levélben Pál apostol szava. A betű megöl, a szellem vagy a lélek pedig megelevenít. Bizony ez az ige is érvényesült a messiás várásoknak, meg a keresztény egyház történelemnek az évszázadaiban. Na először ezt a gondolatot vizsgáljuk meg, hogyan ütközik az emberi gondolat az isteni gondolattal. A messiás várásban nagyon élesen összeütközött ez a kettő, és Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, mert nem volt hajlandó az emberi elgondolásokat elvállalni. A mennyei atyához volt hűséges, és az ő gondolatát testesítette meg életében. Hát ezt az ütközést sokféleképpen lehet megfogalmazni. Most én bennem megszületett egy fogalmazás, kicsit filozófikus, de talán megérdemli, hogy megjegyezzük és foglalkozzunk vele, mert az egész életünkre nagy világosság ragyog, ha ezt a kettőt megértjük. Mi az emberi gondolat, és mi az Isten gondolata? Az emberi gondolatot így fogalmaztam meg, testvéreim, a létezés boldogsága. Még közben iktathatnánk ezt a kis szócskát is, hogy a létezés gyors boldogsága. Mielőbb. A létezés boldogsága. Ez az emberi gondolat, ez az emberi akarás. Ezzel szemben az isteni gondolat, a létezés teljessége. Itt is beszúrhatnánk meg ezt a kis szót, a létezés végső teljessége. A létezés gyors boldogsága, ez az emberi gondolat. Isten adj ehhez messiást, aki megvalósítja. Ez volt az emberi eltévedés. Az Isten gondolata ez a létezés végső teljessége. Türelmes isteni munkával nevelgette Isten, és nevelgeti azóta is a zsidókat, az emberiséget, az egyházat a létezés végső teljességére. Testvéreim, mindjárt más fénybe kerül a zsidóknak a magatartása, ha így összegezzük az ő botlásukat. Hát vajon mi nem ütközünk ugyanezen a ponton Istennel? Nem az a mi bajunk, hogy ateisták vagyunk, nem érdekel az Isten, hátat fordítottunk az Istennek. Az igazi ütközés az, hogy akarjuk az Istent, keressük az Istent azért, hogy a létezés gyors boldogságára segítsen minket. Vannak elgondolásaink az ember létről, a magunk létéről. Ezek az elgondolások jellegzetesen halálon inneniek, jellegzetesen türelmetlenek, jellegzetesen önzőek, jellegzetesen anyagiasak, testiesek. Testvérek vagyunk ebben, ne áltassuk egymást, testvéreim. Ezek vagyunk. A test és vér ezt a teológiát diktálja nekünk. hogy Isten az ember lét gyors boldogságát ajándékoz nekünk, és ez, mondom, testieket, egyéni, önző dolgokat jelent. És az Isten türelmesen tanítgat minket arra, hogy több az élet, ne türelmetlenkedjél, úton kell járnod, valahova meg kell érkezned. Az Isten a létezés végső teljességét kínálja. Na most, testvéreim, az is beteg dolog, ha ezt a két szemléletet mereven szembeállítjuk egymással, mintha kizárná egyik a másikat. Az a tragikus a dologban, hogy nagy átfedések vannak tulajdonképpen. Amikor az ember boldogságra vágyakozik, akkor nem Istenen kívüli dolgot gondol. Az emberi boldogságnak a vágyai benne vannak az Isten gondolatában is. Ha két körnek gondoljuk ezt a két gondolatot, a létezés gyors boldogsága és a létezés végső teljessége, ha ez két kör, ez jelentős mértékig fedi egymást. Amikor az Isten a végső teljességet akarja munkálni, akkor már most akar boldoggá tenni. De olyan módon, ami szépen megy tovább a végső teljesség felé. Mi emberek viszont olyan gyors boldogságot akarunk, ami nagyon sokszor egészen más, mint a kiteljesedés az életünknek. De mondom, a különbségek mellett vannak fedések is, és itt nehéz a helyzet, hogy én nem csak azt a fajta boldogságot erőszakolom, amit magam gondoltam, hanem megnyitom a szívemet az isteni teljesség felé. Itt van a nagy messiási ütközés. Elküldötte Isten az ő fiát, hogy a létezés végső teljessége felé pásztorolja az emberiséget. Ehelyett gyors boldogságot, nemzeti boldogságot, valami evilági boldogságot igényeltek a messiástól, és azt a Jézust, aki azt nem vállalta, emezt hűségesen szolgálta, azt a Jézust megtagadta az ő népe, az övéi közé jött, és nem fogadták be őt. Ez így nagyon általános és filozófikus, most egy kicsit bontsuk le a zsidó nép történelmére nézve ezt. Mert csak nem ezer esztendőről van szó, amit bizonyos periódusokra lehet osztani, részekre lehet osztani, és megvan a jellegzetesség ezeknek a részeknek. Úgy valóban gyors szárnyalással ezt az ezer esztendőt nézzük csak át, akkor látjuk, hogy hogyan készítette Isten valóban hosszú évszázadokon át a népet a messiás eljövetelére. Én három szakaszra osztom ezt a hosszú időt, és pedig így rögzítem a szakaszokat. Először a pusztai vándorlás, honfoglalás időszaka jött el egészen Dávidig, Dávid királyságáig, ez körülbelül egy időszak a zsidó nép életében. A második időszak a királyok korszaka a babiloni fogságig, amiben teljesen összeomlott a királyság, és a harmadik korszak a babiloni fogság utáni nyomorúságos, szegény idő, amikor hazajöttek nem sokan a babiloni fogságból új állami létet, új nemzeti létet és új Isten közelséget akartak kimunkálni, ez a harmadik időszak. Ezeken az időszakokon átnevelte Isten a népet a messiás elfogadására. Ezeknek a századoknak megvan az isteni vonala, és megvan az emberi gondolat, az emberi vonal, amelyik bizony jobban-jobban eltávolodott az isteni gondolattól. Csak röviden, mert valóban lehetetlen évszázadokat most részletezni, röviden azért a lényeget ragadjuk meg. Az első időszaknak, tehát az Egyiptomból kijöveteltől a Dávid királyságáig terjedő korszaknak a jellegzetessége egy kedves gyermetek, majd, hogy nem így mondhatom, naív Isten viszonyulás. A lényeg ez, hogy mi nagyon szeressük Jahvét, mert Jahve nagyon szeret minket. Ha mi nagyon szeretjük őt, akkor ő nagyon vigyáz reánk, szemefénye vagyunk, tejjel, mézzel folyó földre, vízbe minket, és azt megőrzi, megtartja, termékenyé, áldja meg a mi számunkra, szeressük Jahvét, mert ő is szeret minket. És az Isten szeretet, ilyen nagyon egyszerű dolgokban mutatkozik, hogy a legelőn van fű, és ellenek a bárányok, és gazdagok vagyunk, röviden szóval. Békességben, biztonságban, jólétben, egészségben, gazdagságban élünk. Egy ilyen kedves, naív, gyermeteg Isten viszonyulás. Aztán jött a második korszak, amikor már bonyolultabb lett az élet, és ehhez képest bonyolultabbá lett az Isten üzenete. A királyság intézménye megjelent, katonaság, politika, nagypolitika, világhatalmak között ott volt ez a kis ütköző állam, és hogyan éljük meg a Jahvéhez való szeretetünket ebben az új helyzetben. Jöttek az emberi ügyeskedések, taktikázások, és jöttek a próféták, akik leleplezték ezt, és azt mondották, hogy emberek, ne akarjuk mi a nagyot játszani, a nagy hatalmat játszani, maradjunk csöndesen az Isten népe. A próféták szolgálatában megjelenik a szociális gondolat. Nem ilyen egyszerű a dolog, hogy én szeretem Istent, és ő vigyáz a nyájamra, gyerekemre, családomra, hanem mit csinálok a szegénnyel, az özvegyel, a nyomorulttal. Megjelenik ez a bonyolultabb gondolat, hogy nem lehet cselekedetekkel kifizetni az Istent. A szív tisztasága számít Isten előtt. A szív tisztasága az emberi együttélésnek a minősége, és jönnek a próféták, és hirdetik azt, hogy olcsón akarjátok kifizetni az Istent véres áldozatokkal, adományokkal, vallásos kultusszal, és a szívetek önző és erőszakos, és különösképpen a királyokkal voltak állandóan perben, akik valami egészen újat, erőszakot, önzés, zsarnokságot hoztak a nép életébe. Aztán jött a fogság, és a fogságnak, a babiloni fogságnak az évtizedeiben egy különös eszmélés, öneszmélés indult el a népben, amelyik még a Bibliának az utolsó lapjaiban, az Ószövetség utolsó lapjaiban olvasható. Ennek az öneszmélésnek a lényege ez volt, hogy csőd. Az egész történelmünk egyetlen nagy csőd. Nem tudtunk hűségesek maradni Jahvéhoz, az Istenhez. Megérdemeljük, ami történt velünk. Mindenki csődöt vallott, az egyszerű ember. A pap is csődöt mondott a templomi szolgálatában, a király csődöt mondott a trónuson, és jaj, még a próféták is csődöt mondtak, mert oda telepedtek lassan a király asztalához. Udvari prófétákká lettek, és a király szája íze szerint hazudtak Isten nevében. Az egész történelmünk egyetlen nagy csőd. Nem tudunk mi úgy élni, ahogy Isten gondolta mi életünket. És ebben a csőd élményben fogalmazódott meg aztán a vágyakozás, a szabadító, a megtartó iránt, aki majd adja nekünk azt, amire magunktól nem vagyunk képesek. És ekkor szólaltak meg az Istennek azok az ígéretei, a fogság táján, meg a fogság után szólalnak meg azok a nagyszerű messiási igék, amik aztán Jézusban valóban testet öltöttek. Akkor közölte Isten a gondolatát, ami aztán Jézusban megvalósult. Csak azt az Ézsajási igét olvasom, amivel Jézus maga is kezdette a prédikátori szolgálatát, emlékeztek Názáretben. Egy szombaton bement a zsinagógába, és odaadták neki a szent tekercset, az Ótestamentumot, hogy nyissa ki és olvasson, akkor bárki írás tudó ember, olvasni, írni tudó ember részt vehetett aktív módon a zsinagógai istentiszteleten, Bibliát olvashatott és magyarázhatott, és így adták Jézus kezébe a tekercset, és ő kinyitotta, Ézsaiás próféta igéjénél, arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És itt behajtván a könyvet átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenek szemei őrejával állnak függesztve, ő pedig kezdte hozzájuk szólani: ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus úgy tekintette magát, hogy beteljesednek benne ezek az ígéretek, az igaz messiási ígéretek. Arról a valakiről, és ez a lényeg, akiben ember közelbe jött az Isten, hogy az ő isteni szellemével új életre támassza az embert. Ez a megváltás, testvéreim, és ez a messiási szolgálat. Még egyszer mondom, ember közelbe jött az Isten, hogy saját szellemével új életre támassza az embert. Az Úrnak lelke, az Úrnak szelleme van rajtam, hogy ezt cselekedjem, azt mondja Jézus. Magát úgy tekintette, mint aki isteni küldetésben jár, de nem a saját képességével, tehetségével végzi. Az Úrnak szelleme van rajtam, és azáltal megnyitom a vakok szemeit, és feloldozom a megkötözötteket. Ez tehát a messiási vonal, testvéreim, évszázadoknak a vonulatában elvezette Isten a népet a csőd élményhez. Türelmesen évszázadokat adott, hogy lássuk, mire mentek. A gyermeteg vallásosságban, amelyik önző volt. A bonyolultabb vallásosságban, amelyik rafinált lett, és betűimádás lett, és képmutatáshoz vezetett. Hogyan juttok el a csőd élményhez, annak a belátásához, hogy itt nem emberi vallásosságra, akarásra, morálra van szükség, Isten szellemének a kitöltésére, új életre. Ez volt az Isten gondolata, mondom, évszázadoknak a türelmes tanítgató munkájában a nép elé oda tárva, és ez volt az, amit nem fogadott el a nép, hanem a saját gondolatait akarta volna jobban érvényesíteni. Előállott a zsidó népben egy ilyen sajátos feszültség, hogy néhányan, kevesen, a csöndesek, a visszahúzódóak emlegették Ézsaiás igéit, és így várták a messiást, és néhányan, kevesen így ismerték fel abban a gyermek Jézusban és a felnőtt názáreti Jézusban, így ismerték az Isten küldöttét, de bizony a többség, és szomorú módon éppen a Biblia kutatók, az írástudók, a papok, a nagyok másfelé vitték a gondolatokat, győzelemre áhítoztak, a megalázott népnek a dicsőségét akarták fölragyogtatni, eltértek az isteni gondolattól, és amikor Jézus kiemelkedett a sokaság fölé, arra akarták kényszeríteni, hogy az ő gondolatukat valósítsa meg. Legyen dicsőséges messiás, győzelmes, véreskezű messiás, a népnek a nagyja, nem az emberiségnek a kicsinye. Nos, testvéreim, ezt könnyű megérteni, ezt mindjárt így valljuk, de mondom még egyszer, hogy szeretnénk ezt az ügyet a zsidók nyakába varni, hogy ők így csinálták, elhibázták, lám, milyen jó, hogy mi mások vagyunk. Na, itt vizsgázunk, testvéreim, hogy mi lett a folytatás ennek a Krisztus ügynek. Mert könnyű kibetűzni a dolgokat a kezdetektől a Jézus Krisztus eljöveteléig, és hibáztatni amazokat, hogy elvétették a dolgot. De mi lett a folytatás? A keresztjének emelt fővel állhatnak akár a zsidók előtt, akár a népek előtt, hogy ide figyeljetek, így kell csinálni. A keresztjének megértették Jézust. és a keresztjének valóban a gondolatukat alá rendelték az isteni gondolatnak. A zsidókra áll, hogy az én gondolataim nem a tiétek, és az egyházra ez nem áll már. Itt vizsgázunk, testvéreim, alázatból és önismeretből, és engem legalábbis arra kényszerített Isten, hogy ebben az alázatban így beszéljek, ahogy most beszélek. A keresztény egyház ott folytatta a bűnöket, ahol a zsidók abba hagyták. Ez az igazság. Semmiféle gőg nem illethet minket, nem méltó hozzánk, hogy gőggel nézzük. Ott folytattuk, ahol ők abba hagyták. Gondolkozzunk csak. Ők azt mondották, mi vagyunk az Isten választottai, miénk lesz a dicsőség, miénk az Isten szeretete, a többiek, a népek, azok ítéletre vannak rendelve. Hát nem ez folytatódik a keresztény egyházban? Mi keresztények üdvözülünk, minket szeret az Isten, a többiek, pogányok, ateisták, akik nem hitvalló keresztények, azok mind el fognak kárhozni. Nem egyenes vonalban folytatjuk a zsidó népnek a félreértését a kiválasztásról, pláne most már a zsidókat is odaadván a kárhozatra, holott az ige egészen mást mond. Ez tehát az egyik nagy bűnünk, testvéreim, és itt látszik, hogy nem tanultunk a zsidó nép történelméből. Ilyen egyszerű dolgot, hogy kiválasztotta őket példázatosan az egész emberiségre áldásul. Ezt nem tanultuk meg, hogy minket is, az eklézsiát, az egyházat kiválasztotta Isten példázatosan a többiekre nézve. Példázatosan, hogy milyen bűnösöket tud szeretni az Isten. Már tudjuk a hívő bűnösöket, a kegyes bűnösöket, minket, hogy milyen bűnösöket, milyen türelemmel tud szeretni az Isten. Ez a mi új példázatos életünk. Ehhez mi azt mondjuk, hogy mi üdvözülünk, a többiek elkárhoznak. Ez az egyik nagy nyomorúság az egyháznak, mondom, amiben egyenes vonalba folytatódnak a régi bűnök. De a másikat is érdemes meggondolni, nem mondok sokat, ma csak kettőt, de ezt a másikat is érdemes lenne meggondolni. Hogy tudnék, a keresztény egyház a betűk rabságába zárta be a Krisztus ügyét. Ezt kevesen értik, kevesen hajlandók ezen gondolkozni, pedig itt is valami nagyon súlyos nyomorúság terhel minket. A betű megöl, a szellem megelevenít. A keresztények azt állítják, hogy ők értik a Krisztust. A Krisztus tanításából, váltságából egy rendszert készítettek, egy zárt rendszert, és most azon mérnek mindenkit, ezt a zárt rendszert elfogadja vagy sem. Holott az az igazság, hogy Isten, aki a végső teljesség felé terelgeti az emberiséget, az egyházat, a hívő népet is, azóta is, Betlehem, Názáret, Golgota óta is viszi tovább az emberiséget. És az egyház úgy lázad az Isten ellen, hogy egy merev rendszer csinál, és azt akarja ráerőltetni mindenkire. Egy furcsa dolgot mondok most, de gondolkozzatok el rajta, testvéreim. Jó lelkiismerettel állítom, hogy ma egy harmadéves teológus, akár katolikus, akár református teológus, egy harmadéves teológus, ha megtanulta az addigi leckéket, jobban érti a Krisztus titkát, mint Pál apostol értette, vagy Kálvin János értette. Ez olyan furcsán hangzik, pedig állítom, hogy így van, csak elveszítettük a szemmértékünket a dolgoknak a fölismerésére. Tudnék, folyamatosan az Isten értelmezte a Krisztust azóta is. Pál is értelmezte valahogy, aztán századokon át tovább értelmezte az Isten, és ma is, és jövő században is, ha megérjük, tovább értelmezi az Isten. Az Isten gondolata valóban egy nyitott gondolat. Az Isten terelgeti, tanítgatja az emberi nemzetséget, és az egyház nyomorúsága, hogy valahol megállott, és azt mondja, ez a dogma, ez a tan, ezt kell elfogadni. Amikor ilyen furcsát mondok, hogy egy harmadéves teológus ma jobban érti a Krisztus titkát, mint Pál, ezzel azt mondtam, hogy nagyobb ma egy harmadéves teológus, mint Pál volt. Vigyázat, ezt nem mondom, sőt, a helyzet az, hogy Pál a maga Krisztus ismeretéhez halálig hűséges volt. Amennyit ő a Krisztusból értett, ismert, azért ő meghalt. Mit csinál egy harmadéves teológus ma, és mit csinál egy hívő ember, és egy püspök, és a pápa, és a többiek ebben a teljesebb Krisztus ismeretben, mert ehhez mér minket Isten. Aki kevesen volt hűséges, azt az Isten többre bízza. De mi lesz azokkal, akik sokat kaptak, és alig-alig hűségesek, vagy hűtelenek a sokkal szemben? Tehát ez az én meggyőződésem, testvéreim, hogy a Jézus Krisztus titka bontakozik fokozatosan. Az emberi gondolkozással együttesen bontakozik a keresztjén gondolat. Mert világos, hogy aki pásztorkodott, és csak a rétet, a nyájat ismerte, meg a vadállatokat, meg a beduinok támadásait, az abban a körben élte meg az Isten gondolatát. Tehát azóta fölismertük az atom titkát, és belebonyolódtunk egy világhelyzetbe. Ebben a helyzetben is van Istennek szava. Nem a gyors boldogságról, hanem a teljességről. És itt megint a messiási ütközés. Hajlandók vagyunk-e odafigyelni Istenre, hogy a végső teljesség felé hogyan terelgeti ma az atomkorszakban a világot. No, testvéreim, befejezem, a messiási ügy nem lezárt ügy. A keresztényeknek ezt a tévedését számoljuk fel. Nem úgy van, hogy vártuk, eljött, kész, bezárhatjuk egy rendszerbe, itt van, birtokunkban van a Krisztus. Ebből oldódjunk ki. A messiási gondat azt jelenti, hogy az Isten készítgeti a népét, több-több világosságot ad. Folyamatos ez. Elérkezett Krisztus, és ő utána még tovább értelmezi Isten azt, amit Krisztusban adott nékünk. Még egyszer mondom ezt a döntő dolgot a megváltásról. Ember közelbe jön az Isten, hogy isteni szellemével új életet munkáljon. Hogy mi ez az új élet, hogy ma az Isten szelleme hogyan munkálja ezt. Ez a messiási gondolatnak az aktuális fejezete. Ezt nem lehet Calvin könyveiből kiolvasni, és még Pál apostolnak a leveleit is, a betűket a szellem tüzébe kell tenni, hogy megértsük, hogy azok a régi betűk a szellem tüzében hogyan izzanak át, hogy mai üzenetté legyenek. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy messiás váró nép legyünk. És ez azt jelenti, hogy egy kicsit hátra tekintünk, hogy hogy is volt, hogy aztán nagyon előre tekintsünk, hogy hogy is lesz. Ez az engedelmes magatartás. Persze, egy kicsit emlékezünk a betlehemi, a názáreti történetre, Jézusra, az ézsaiási igékre. Vissza is tekintünk. De azért, hogy tudjuk, hogy előre melyik irányba kell tekinteni. Az emberlét végső teljessége felé, hogyan vezet Isten minket Krisztusban, ez az előretekintés, és áldjon meg Isten minket, hogy most karácsonykor ebben az irányban valami öröm, valami erő, valami új áldás legyen a mi ünnepi osztályrészünk. Amen. Édesatyánk, most azt köszönjük meg te néked, hogy a te ügyed mozgásban van, növekedésben van, tisztulóban van. Amint a mi emberi gondolkodásunk tisztul, úgy tudsz nékünk több titkot föltárni a te gondolataidból. Köszönjük, édesatyánk, hogy a beteljesedés felé halad ez a világ, és a te gondolatod, és vezérelsz minket is. Segíts minket, édesatyánk, hogy ne maradjunk a betűknek a rabságában. Köszönjük a szent történelmet, évezredek tanulságait, a megszentelt betűket, az igét, a Bibliát. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy tudjunk jól élni mindezekkel. Segíts arra, édesatyánk, hogy megértsük a mögöttünk valókból azt, hogy hova kell fordulnunk. Köszönjük ezt a nagy evangéliumot, édesatyánk, hogy ember közelbe jöttél, és isteni szellemeddel munkálod a mi gyógyulásunkat, új életünket. könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy ne betűkben bizakodjunk, szertartásokban, még csak nem is a saját érzéseinkben, vallásos döntéseinkben, hanem ebben az isteni szellemben, a te szeretetedben, Jézus Krisztusban, akiben olyan csodálatosan öltött testet az íge. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, akik mindig a gyors boldogságot követeljük, mástól is, te tőled is. Áldj meg minket, hogy a teljesség legyen a mi igényünk. Örömön, gondon át, nyereségen, veszteségen át, fölemeltetésen, megaláztatáson át, nevelgesd életünket a teljesség felé. Adj nékünk új szemléletet, és segíts arra, hogy ebben az új szemléletben el tudjuk helyezni életünk eseményeit, úgy, mint a te szeretetednek a jeleit. Csöndesítsd meg a mi háborgó, lázadozó szívünket, adj békességet, adj örömöt, adj a mi Urunk Jézus Krisztussal közösséget, és ő benne új világosságot. Könyörgünk karácsony ünnepéért, olyan sokakat megmozdít a te lelked most szeretetre, közeledésre, megbékélésre, legyen áldott a te lelkednek munkája. Itt a gyülekezetben is munkáljad az áldott ünneplést, szent lelket adj nékünk, mennyei látást, új örömöt, új vágyakozást a Jézus Krisztus közelébe. Áld meg a mi ünneplésünket, és könyörülj ezen az emberi nemzetségen, hogy legyen egy kicsi békessége, nyugalma, egy kis ízelítőt vegyen abból, hogy milyen lesz az, amikor békesség és igazság és szeretet lesz. Könyörülj ezen az emberi nemzetségen, tartsd meg az életet, áld meg azokat, akik a békességen, az életen, a gyógyuláson fáradoznak. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.